Békesség néktek! Nagyon örülök, hogy itt lehetek most már ezen a helyen, talán többször voltam, de ilyen csendes napon most másodjára, és most nem a családommal jöttem, hanem a lelki családommal jöttem. Ilyen is van, olyan is van, és nagyon hálás vagyok, hogy itt lehetek. Hát én is reformátusok között értem meg, most baptisták között szolgálok, de a múltkor is elmondtam, most is megismétlem, hogy engem ezek az ilyen felekezeti határok nem nagyon tudnak foglalkoztatni. Talán csak annyit jelent, mint amikor ki van téve, hogy most Békés megyének vége, és akkor következik, mit tudom én, Szolnok megye, vagy Hajdú-Bihar megye. Átmegyünk a határon anélkül, hogy észrevettünk volna bármit, és ez is Magyarország, az is Magyarország. Mikor elérkedünk a schengeni határhoz, na ott egy alaposabb vizsgálat következik, és amikor arról van szó, hogy az Úr Jézusé vagy, vagy nem vagy az Úr Jézusé, ott már meg kell állni. És az már egy komolyabb határ. Hogy az, ez az baptista ember, vagy református ember, az már megint nem számít. Az Úré vagy nem az Úré. Hát én úgy látom, hogy nagyon sok drága gyermeke van itt is az Úr Jézusnak, és nagyon hálás vagyok mindig, amikor ilyeneket látok. Nagyon hálás vagyok, amikor a baptista közösségben látok ilyenek. Nagyon hálás vagyok, hogy a feleségem adventista gyülekezetben találta meg az Úrat, és az Úr őt oda hívta el, és ott kapott új életet. Olyan jó, mikor az Úr Jézusról van szó, és nem a szombatról, vagy nem az alámerítésről, vagy a gyerekkerességről, vagy ezekről. Lehet ezeket beszélni, meg vitatkozni, de egy a szükséges dolog. És most azért jöttünk el, hogy ezt az egy szükséges dolgot ezt járjuk körül, erről hallgassunk, ezt, erről beszéljünk, ezt a szükséges dolgot, ezt töltsük bele a szívünkbe. Ez a szükséges dolog, ez Jézus Krisztus. Ez egy személy. Ez nem egy tananyag, ez nem egy tanítás, ez nem valami üzenet, ez nem valami vallásos dogma, hanem egy személy, aki ma is él, az Úr Jézus Krisztus. Akin a halál nem uralkodik, és soha többé nem is fog, egyszer uralkodott egy rövid ideig, azért, hogy az élet kegyelme rajtunk uralkodhassék. Hát most hálából igét olvasunk, imádkozunk, igét hallgatunk, énekelünk, beszélgetünk egész nap, mert megmentett bennünket Isten végtelen kegyelme. Erről a kegyelemről szeretnék most szólni közöttetek. És az alapigét ehhez Pál apostolnak a Tituszhoz írt leveléből fogom felolvasni, a második rész 10. versétől. A 9. versétől elnézést, tehát Titushoz írt levél, második rész, 9. verse. Még annyit hadd mondjak el, mielőtt elolvasnám az igét, hogy megtanultam egy nagyon jó dolgot a református testvérektől, egy nagyon jó dolgot a baptista testvérektől. A református testvérek mindenhova magukkal viszik az énekes könyvüket. Mindig ott van a kis zsoltáros, ha mennek az Isten tiszteletre a templomba, akkor általában hordják magukkal. A baptista testvérek mindenhova magukkal viszik a Bibliájukat. Aha, akárhova mennek, Isten tiszteletre vagy alkalom, mindig van náluk egy Biblia. Na én szoktam mondani a baptistáknak, hogy tanulhatnátok a reformátusoktól, hogy mindig legyen nálatok énekeskönyv. Sokszor nem tudunk énekelni, mert azok leszokták tenni a gyülekezetből, éppen nincsen, vagy nem olyan helyen vagyunk, mit énekelünk. Nem mondom, a reformátusokat nem lehet így becsapni. A református testvéreknek szoktam mondani, mindig legyen nálatok Biblia. Hát a katona kimegy a csatatérre, a frontvonalba, kell nála legyen fegyver. Amint belépünk az imaházba, amint kilépünk az imaházból, belépünk a templomba, kilépünk a templomba, mindenütt egy hadszíntéren vagyunk. Nem lehet elbújni az ördög elől, kell, hogy legyen Bibliám. Olyan jó kísérni, mikor felolvassa az ige hirdető, újból elővenni, eszembe jut valami, odalapozni, közben Isten épít. Nem csak az ige hirdetése, hanem az igén keresztül is. Tehát jó, ha van nálunk mindig egy énekeskönyv, lehet az metodista, vagy baptista, vagy református énekeskönyv, hogy ha megyünk valahova, akkor tudjunk a testvérekkel énekelni, de mindig jó, ha van nálunk szentírás is. Na, ebből a szentírásból olvasom tehát Pál apostolnak Tituszhoz írt levele második részéből, 9. versről a fejezet végéig Isten igéjét. A szolgákat incsed, hogy az ő uraiknak engedelmeskedjenek mindenben, kedvüket keressék, ne ellenkezzenek, ne tolvajkodjanak, hanem teljes jó hűséget tanúsítsanak, hogy a mi megtartó Istenünknek tudományát ékesítsék mindenben. Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, amely arra tanít minket, hogy megtagadván a hitetlenséget és a világi kívánságokat mértékletesen, igazán és szentül éljünk a jelen való világon. Várván a ma boldog reménységet és a nagy Istennek és megtartó Jézus Krisztusunknak dicsősége megjelenését, aki önmagát adta mi érettünk, hogy megváltson minket minden hamisságtól és tisztítson önmagának kiváltképpen való népet, jó cselekedetekre igyekezők. Ezeket szóljad, és incs, és fegy, teljes méltósággal, senki téged megnevesse. Ebből a felolvasott igéből a fő hangsúlyt arra szeretnék tenni, ami a 11-es versben és a 12-es versben van írva, mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, amely arra tanít minket, hogy megtagadván a hitetlenséget és a világi kívánságokat, mértékletesen, igazán és szentül éljünk a jelen való világban. Egy pár másodperce csendesedjünk el, és kérjük az Úr áldását. Drága Úr Jézus, Te annak idején megáldottad Pálnak és Titusznak a kapcsolatát, és levelezéseken, szellemi, lelki közösségen keresztül építetted őket, és amikor ők ketten együtt voltak, Te ott voltál közöttük, mert a Te nevedben gyakorolták ezt a közösséget. Most Uram, mi szeretnénk, ha nem is csak ketten vagyunk, hanem többen, ugyanúgy a Te nevedben összejönni, hallgatni a Te szavadra, és szeretnénk, ha megáldanád a mi közösségünket, és ahogy Titus megérthette Pálnak a szavait, ahogy Pál apostol megérthette azt, amit írnia, mondania kell, hadd érthessen meg én is, hadd érthessék meg a hallgatók is a Te drága szavadat, üzenetedet, amelyet mára elkészítettél nekünk kegyelmedből. Amen. Megbeszéltük, hogy majd telefonon megkapom a témát József testvértől, amikor vállaltam a szolgálatot, kérdeztem, mi lesz a téma, na majd üzenet. Hát jött az üzenet, a kegyelem lehetőségei a hívő ember életében. Nagyon megörültem a témán. Mondom, éppen ezt foglalkoztatott a napokban, elgondolkoztam Isten kegyelmén, hogy milyen az, milyen csodálatos, milyen mély az. 18 éve csodálkozok ezen a kegyelmen, és nem tudok napirendre térni fölötte. Éppen erről beszélgettünk ott hátul az útban, hogy a bűn felett már napirendre tértem, hogy az ember gonosz és bűnös, a anyja méhétől fogva. Kicsit nehéz ezt elfogadni, de mikor az ember megismeri már Isten igéje által önmagát és a többi embert, akkor tudja, hogy nem számíthatok tőle jobbra. Természetes dolgok. Ha a legjobb barátom hátba döf engem, én már nem csodálkozok rajta. Hát persze, hogy ilyen, esendő, bűnös, én is ilyen vagyok. De azt nem értem ma sem, hogy hogy lehet ilyen csodálatos Isten kegyelme. Hogy lehet ilyen gazdag Isten kegyelme, hogy az ilyen senki embereket, az ilyen kárhozatra méltó bűnösöket ilyen türelemmel szereti és hordozza. Ezt én nem értem meg. Ha csak a saját életemre tekintek, akkor sem, meg akkor aztán végleg nem. Hogy miért tűri még Isten az én életemet továbbra is a maga közelében? Hogy nem mondta azt, hogy Lajoskán, te kiszállsz a bárkából, mész megfulladni, a többieket viszem tovább, de téged kizárom. Azt szoktam mondani, és ezt komolyan gondolom, ha most Isten tüze engem elégetne itt, vagy megnyílna alattam a föld, és alászállnék elevenen a pokorra, azt mondanám, köszönöm Uram az elmúlt 18 évet. Megérdemlem ezt a poklot, és azt nagyon köszönöm, hogy ingyen kegyelmedből méltattál arra, hogy 18 évig csodáljam a Te szeretetedet. Hogy az én bűneimet eltörölted, lelki gyötrelmeimtől megszabadítottál, nem érdemeltem volna még ennyit se. Úgyhogy hála adással mennék még a pokolba is, hogy ennyi jóságot adott Isten. De azért megnyugtató a számomra, hogy ennél jobb ígéreteket tett Isten, és én bízok az Istenben, aki nekem kijelentéseket tett, és mindannyiunknak, hogy ő örök élettel fog bennünket megajándékozni. És nem csak 18 éven át, hanem 180 éven át, meg örökkön örökké ott maradhatunk majd mellette, annak ellenére, akik amik vagyunk. A kegyelemnek a görög szavam, nem görög órát akarok tartani, de néha olyan egyszerű és olyan szép, azt hiszem ezt mindannyian meg fogják érteni. A kegyelemnek a görög szava az úgy hangzik, hogy kais, ezt kegyelemnek fordítjuk. Az öröm az meg úgy van görögül, hogy kara. Na ezek ilyen édes testvérek, tudjátok? A kegyelem és az öröm. Mi a kegyelem? Hogy lehetne megfogalmazni? Hát legelőször ebből tudnék kiindulni, hogy az a kegyelem, amit Isten örömmel tesz meg, örömmel cselekszik. Felmerülhet bennünk a kérdés, hát ahhoz, hogy ő kegyelmes legyen, meg kellett halni az ő fiának, Jézus Krisztusnak. Örült ennek az Isten? Nem erről van szó. Nekem van egy furcsa szokásom, de azért ragaszkodom hozzá, amikor megköszönnek valamit, nekem a testvérek, igehirdetés vagy segítséget, vagy akár kollégák is valamit segítettem a munkahelyen nekik, és azt mondják, hogy köszönöm szépen, akkor általában nem azt szoktam mondani, hogy nagyon szívesen, hanem azt szoktam mondani, hogy örömmel. Ez. Valahogy bennem, nem hallottam én ezt mástól, de bennem ez így van, örömmel. Ez az én válaszom. Ez nem azt jelenti, hogy nekem nem volt áldozat neked segíteni. Hogy nem volt nehéz neked segíteni. Hogy nem volt lemondás neked segíteni. De örömmel tettem meg. Nem azért, mert megfizetsz érte, nem azért, mert megdicsérsz érte, hanem örömmel segítettem neked, mert látom, hogy egyről a kettőre jutottál, boldogultál. Azt hiszem, a kegyelem Istennél pontosan így van, hogy az ő öröméből fakad, nem azért, mert nem jelentett a számára lemondást és áldozatot, hanem azért, mert amikor látja, hogy megtérünk, tudjátok, látja, hogy elkerüljük a bűnt, látja, hogy hálás az életünk, és megtermi Istennek a gyümölcsöt, és azt mondja, köszönöm Uram, akkor Isten azt mondja, örömmel. Ezt jó látni, hogy nem hiába halt meg az én fiam, mert akik elvesznek és hitetlenek maradnak, azoknak az életében hiába való az Isten áldozata. Hiába való, nem ért semmit, mintha nem is halt meg volna Jézus értük, ugyanaz lesz a vége. De a mi számunkra nem. És mikor látja Isten, hogy kijövünk a bűnből, megjavul a házasságunk, mennyei békesség költözik a szívünkbe, le tudjuk győzni a problémákat, ellene tudunk állni az ördög hatalmának, másokat tudunk vigasztalni, szolgálni, emberi életet élünk, akkor azt mondja Isten, megérte. Ez egy öröm az én számomra. És nem csak Isten öröme a kegyelem, hanem a miénk is, mert örömöt okoz. A kegyelem az ki van bélelve örömmel, előről, hátulról. Isten is örömmel végzi ezt a kegyelmet, és akiken kegyelmez, azok is örvendeznek. A kegyelmezettek nem olyanok, hogy éppen megúszszák a veszedelmet, és akkor elázva, csapzottan mennek oda Istenhez, hogy hát azért köszönjük, hogy éppen nem pusztultunk el, de minden csontunk összetör, hanem azok örülnek. Hálát adnak Istennek azért, mert Isten jót tett velük. A kegyelem az az örömről szól. Azt mondta egyszer egy testvér, felállt a pulpitusra, végignézett a hallgatóságon, azt mondja, ne legyen ilyen szomorú az ábrázatotok, testvér. Mert amikor ti szomorkodtok, az ördög örvendezik. Amikor ti örvendeztek, az ördög szomorkodik. Na most nem azért jöttünk össze, hogy az ördögnek okozzunk örömet, hanem hogy Isten megváltott gyermeket. Úgyhogy örvendezés a mennyben, amikor Isten kegyelmet gyakorol, de nagyon-nagyon komoly áldozatába került ez Istennek. Azt mondtam, azt olvastam itt az igéből, azt írja Isten igéje, megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden ember. Hát, akik ismerjük a Szentírás, járunk gyülekezetbe, olvasunk hívő irodalmat, sokszor találkozhatunk ezzel az igével. Ez nem véletlen. Mert ez az ige nagyon-nagyon fontos, és ez egy súlyos ige. Minden szaván óriási hangsúly van. Megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden ember. Tehát minden szaváról lehetne tartani egy 2 óra hosszás prédikáció. Na most én igyekszem csak az egyik szavát kiemelni, és 2 órán belül maradni. Ez pedig az, hogy minden ember. Ez nagyon fontosnak tartom. van egy, volt egy cigány fiatalember, aki megtért, és egy nagy evangélista lett belőle. Ismerhetjük a könyvekből, leírásokból, úgy hívták, hogy Gypsy Smith. Hát, gondolom nem született, de ezt a nevet kapta. Ő nagyon sok helyen hirdette az Isten igéjét, és van egy kis gyerekkönyv, én onnan tudok róla, ahol leírja az ő gyerekkorát, meg a megtérését. És nagyon tanulságos ennek a Gypsy Smithnek a gyermekkora. Nagy-nagy szegénységben, nyomorúságban nőtt fel. A vándor cigányok életét élt, tehát valahol Nyugat-Európában volt ez, Angliában, vagy nem tudom pontosan hol, mert ezt már elfelejtettem. De egyik epizódra nagyon jól emlékszem. Meghalt az édesanyja, sokan voltak testvérek, nagy szegénységben voltak. Alig volt ruházatuk, élelmük. Hát a Gypsy Smith, ahogy ott kóborol gyerekként a kertek alatt, meglát egy kertet, ahol csupa gyümölcsfa van, tele ízletes, finom gyümölcsökkel. Éppen éltek. Hát, hogy mi volt, azt megint csak nem tudom. Felmászott a fára, első lépésben megtömte a hasát, második lépésben a zsebeit, mert gondolt a testvéreire is. Na, amikor így jól megtömte a zsebét, jön a gazda. Jön a gazda. Gyere csak le, fiacskám, onnan a fáról. Megfogta a fülemet, azt mondja, megtekelgetett, elkezdte pofozni az arcomat. Ütött, vert, ahol él. És akkor elkezdtem jajgatni, jaj, hagyjon engem, de visszaadok mindent, nem, csak éhes vagyok én. Szóval, ugye, figyelj, te fiú, nem látod, hogy mi van kiírva a kertemnek a kapujába? Aki ebből a kertből lop, mindenki kikap, mindenkit megbüntetnek. Jaj, de én nem tudok olvasni. Ide figyelj, nem érted, mi van kiírva? Mindenki kikap, nem az kap ki, aki tud olvasni. Mindenki, aki innen lop. Ha nem tudsz olvasni, te is mindenki vagy. Te is. Jaj, de nekem meghalt az anyukám. Hát te fiú, nem érted még mindig, hogy mindenki kikap, aki lop. Az árvák is kikapnak, akik loptak. De nekem sok testvérem van, hanem mindig nem érted, hogy a nagycsaládosok is kikapnak, akik lopnak. Mindenki. Nincs kivétel, hogy elolvastad, nem olvastad, sokan vagytok, éhes vagy. Mindenki kikap. Mondja Gypsy Smith, hogy majd szívesen emlékezett hívőként vissza erre az esetre, hogy mindenki, mert ezt az igét ő így értette meg. Megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden ember. Tudod, mit jelent ez? Hogy neked is megjelent. Neked is. Lehet, hogy régi hívő vagy, lehet, hogy már rég nem vagy hívő, lehet, hogy még nem vagy hívő, lehet, sose leszel az, de neked megjelent ma. Ma megjelent az Isten üdvözítő kegyelme. Mert Isten megjelenítette. Lehet kikerülni, én szeretem mondani kikerülni. Hagyjon engem az Isten békén, ha egyáltalán létezik. Mi közöm hozzá? És mindig elém állt az Úr. Mint egy anya, amely nem akarja elengedni a gyerekét, hát ott veszélyes utak vannak. Ne szaladj arra a kisgyermekem. Ne szaladj arra, ott elüt az autó téged. Mindig útját állja. Mindig fékezi, az a gyerek menne. De mindig le van korlátozva. Isten így korlátozott engem, mikor haladt az életem a szakadék felé. És nekem is megjelent az Isten üdvözítő kegyelme. És neked is megjelenik az Isten üdvözítő kegyelme. Azért, hogy örömöt adjon neked. Nem azért, hogy korlátozzon. Mondták egyszer a fiatalok, hívtuk őket a templomba. Kárpátalján voltunk. Azt mondták, hát akkor nem szabad, nem lehet motorozni, nem lehet csajozni, nem lehet cigizni. Hát mondok, ti el vagytok tévedve. Isten nem meglopni akar benneteket, hanem megajándékozni. Olyan dolgokkal, amire nem is gondoltok ti. Olyan örömöket tud adni az Isten, amire itt a motor, meg a cigi, meg a lányok között nem is gondoltok. Egyszer történt velem egy eset, hogy részek fiatalokkal találkoztam a Miskolci pályaudvaron. Csúnyán viselkedtek, és én úgy figyeltem őket, és akkor az egyik észrevett. Kinézett a vonat ablakból, amiután elvégezte az ő ocsmány dolgát, észrevett, hogy figyelem. És akkor így a vonat ablakból kiszól rám, hát te meg mit nézel? Mondd, nézlek titek. Na ez behúzta a fejét, szólt a haveroknak, 5-6-an körbeálltak rögtön. Én jöttem szolgálatból haza. Ígért hirdettem egy református gyülekezetből. És hát ez minket néz, mit bánulsz? Ki vagy te? Hát mondom, Isten gyermeke vagyunk. Én annyira nem féltem, nem tudom, mi történt velem. Nem vagyok olyan bátor ember egyébként, de akkor nem féltem. Pünkös volt. Biztos az Úr szellemmel, lelkem munkálkodott bennem. Mondom, néztelek itt. Hát azt miért bámulsz te minket? Mondom, ti most érettségiztetek, igaz? Igen, most. Most ünnepeltek, bankettoltatok, ugye? Igen. Na, amikor én bankettoltam, ugyanilyen részeg voltam, ugyanúgy okáltam, csak nem a Miskolci pályaudvaron, hanem a Gyulai strandra másztunk be, azt ott csináltuk a balkit. Úgyhogy mondom, nagyon jól tudom, hogy mi ez a helyzet. Ki vagy te? Hogy beszélsz? Mondom, én egy ige hirdető vagyok, Isten szolgálja. Aztán azt mondja a nagy darab, volt egy nagy darab, na ezt én leülöm. Emeli a karját, jön oda, és volt egy főnök, egy kis jóképű, hosszú hajú, szőke hosszú haja volt neki, bőrkavában. Ő volt a főnök, ezt megfigyeltem, nem volt erős, de ő volt a főnök. Adjad! Folytassad, mi történt veled? Hogy lettél te ige hirdető? Hogy részeges voltál? Elkezdtem bizonyságot. Mondom, hogy találkoztam az Úr Jézussal. Jön a nagy darab, ezt most már leütöm. Azt mondja a szőke hajú, hagyjad, a pap az én emberem, majd én elindulom. Úgyhogy leállította a bandát. Fütyült a masinista, indult a vonat. Felszálltak. Egy egész zsúfolt volt a vonat, alig tudtunk elférni álla is, ők egy egész helyet ugye kibéreltek maguknak, és ott kiabáltak, randadíroztak, rugdosták a falat, üvöltöztek, énekeltek, és leülök egy helyre, Isten lelke indít engem. Nem tudom, tudjátok-e milyen ez, de tudjátok meg. Indít engem, nem ülhetsz, oda kell menned hozzájuk. Hát, mondom, uram, megyek. Ül egy mamika, ott az öreg nénik ott ültek a padon, meg a peronon. Összebújtak, mint a verebek, meg sem mertek nyikkanni, hogy ezek a fiatalok majd ott ártanak nekik. És az egyik mamika odaszól nekem. Fiatalember, ne menjen oda, megveri. De honnan tudod, hogy én oda készülök? Nem tudom, talán az arcomra volt írva, hogy megyek ezekhez a banditákhoz. De ő engem féltett. Ne menjen oda, megverik, mondom. Ne tessék félni, nem lesz semmi bajom. Mentem oda, látom, bent ezek táncolnak, üvöltöznek, megy a vonat. Nem tudtam, hogy mit élő legyek, gondoltam, benyitok és elkezdek ott nekik bizonyságot. Nem tudom, mit akartam tenni, csak tudtam, hogy menni kell. Abba a pillanatban, hogy odalépek, és előtérben van a mellékhelyiség is, kinyílik az ajtó, jön a szőke főnök. Az arcán ott az a delíriumos mosoly, meglát engem, nem mondott semmi, becsukta az ajtó, teljesen átváltozott. Azt mondta, beszélj még Jézusról. Elkezdtem beszélni. Jött ki egy haver, mert ezek sűrűn jártak a WC-re, jött ki egy haver, egyből átváltozott, na, beszélek a pappal, és akkor bement a WC-re, egyből megint, majd, folytat. Elmondtam neki, hogy milyen életet éltem, mivé lettem, mi voltam, és ő is elmondta, hogy tudod, én is a motorok, a dohányzás, az italozás, meg a lányok. Mindig ez a témánk ezekkel a haverokkal. Nincs más témánk, nincs más ügyünk. Azt mondja, együtt vagyok vele. Megfulladok benne. Mondjál nekem valamit Jézusról. Megint jött egy haver, megint átváltozott, beszélek a pappal, és utána elmondtam neki, mondtam, le kell, hogy szálljak, elbúcsúztunk, nem tudom, mi lett ezzel a fiatal emberrel. Soha többet nem láttam, nem tudom, fogom-e még, de olyan érdekes volt az, hogy megérintette a kegyelem, mert torkig vagyok. Ez ilyen embereket tudja megérinteni a kegyelem, torkig vagyok. Torkig. Mondták nekem, hogy ne menjek erre az útra, de fittyet hánytam a figyelmeztető szavakra. De most már, Uram, segíts rajtam, ha vagy. Könyörüljél rajtam. Adjál nekem kegyelmet. És az ilyen ember elkezd éhes lenni, tudjátok? Éhes kezd lenni, és ez a fiatal ember is éhes volt. És én is megéheztem életemnek egy pillanatában. És bolondnak tartottam azt is, aki csak ránézett egy templomkapura, majd sokszor bementem ezen a templomkapun, mert elkezdtem éhezni és szomjúhozni az igazságot, és addig nem nyugodtam, amíg meg nem találtam. Mióta megtaláltam, nem vagyok szomjas. Aki iszik ebből a vízből, amit én adok, soha többé meg nem szomjazik. Nekem már nem lesz szükségem se megtérésre, se Istenre, mert én már megtaláltam az én Istenemet. Én már túl vagyok a megtérésen. Én többé nem fogok soha megszomjazni. Mindenkié az Istennek a kegyelme, amely megjelent Jézus Krisztusban, és nincs kivétel. A legjobb embernek is meg kell térnie Jézus Krisztushoz, mindegy mennyi jót tett, az Isten előtt egy nagy nulla, és a leggonoszabb ember is megtérhet, és mindegy mennyi gonoszságot tett, jöhet Jézus Krisztushoz. Megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. A kegyelem az egy olyan fogalom, amit nem lehet megérdemelni. Olyan ajándék, amit nem lehet megérdemelni. Mondják némelyek, hogy én nem érdemlem meg a kegyelmet. Ám mondom, ez önmagának ellentmondó dolog. Egy aranyérmet, egy pénzjutalmat, egy munkahelyet, egy első helyezést, azt meg kell érdemelni. Mondhatja valaki, én nem érdemlem meg, hogy első helyre álljak a dobogón, azt megérdemlem, hogy a másodikra. Ez logikus. Hogy a kegyelmet nem érdemlem meg, hát ez ellenmond önmagának. A kegyelem ugyanis pontosan azoké, akik nem érdemlik meg. Úrvacsorakor szokott néha az lenni, hogy a testvérek mondják, én most nem fogok úrvacsorázni, majd ne lepődjön meg a testvér. Hát mondom, miért nem? Mert én most nem vagyok rá méltó. Na mondom, akkor ezt a testvérek találták fel ezt az úrvacsorát. Tessék csak jönni. Majd megkérdezem a gyülekezetbe, ki az, aki méltó úrvacsorát venni? Ha valaki jelentkezik, megmondom neki, na maradjon a helyén ki, ne jöjjön. Mert ez a méltatlan. Ez azok, akik nem érdemlik meg. Ez a kegyelem. A többi az jutalom lenne. A többi az fizetség lenne, értitek? Ha megdolgozunk valamiért, tartjuk a markunkat, hogy én ezért megdolgoztam, kérem ide a jussomat. De a kegyelemért nem kell megdolgozni. Ezért más dolgozott meg. Ti azt nem tudnátok megtenni, én sem, együtt se tudnám. Jézus Krisztus vásárolta meg nekünk az Isten jóságát és örömét és szeretetét és az örök életet a Golgotán. Ő lefizetett minden csekk vérét, az életét tette oda, és Isten, higgyétek el, semmi más nem fogad el a kegyelemért cserébe, csak Jézus vérét. Mondhatod, Uram, ismerek egy ilyen ember, lelkipásztor, én tudom az összes, az egész zsoltáros énekes könyvet kívülről tudom. Engedj be engem a te országodba. Isten azt mondja, hogy nem tudlak beengedni, mert ez a kulcs nem illik a mennyország zárjára. Mondaná a másik, Uram, én soha nem követtem el egyetlen bűn sem. Mindig szépen beszéltem, mindig jó voltam. Azt mondaná, Isten, ez sem az a kulcs, amely nyitja a mennyország kapuját. Olyan sok mindent lehet Isten elé hordani, meg hordunk is. Nem lehet Istent lefizetni. Egy dolog, ami Isten szívét megérinti, a Jézus Krisztus vére. És oda kullogunk majd, leszegek fővel. És azt mondjuk, Uram, engedj be engem a te országodba. Miért engedjelek? Mert meghalt értem a te fiad. Rajtam van a vér. Mert hiszek Krisztusban, aki meghalt és feltámadt. Azt mondja Isten, jöjjetek én atyám áldott. Örököljétek az országot. Gyere be! Itt van neked a helyed. Az ilyen megtérő bűnbánó bűnösöknek, pontosan az ilyeneknek készítettem a helyet. Így lehet csak bemenni. Ezt nem lehet megérdemelni. Teológiára jártam, ott az ellátásunk az nem volt olyan fényes. Általában szegény diákok voltunk, a kis kosztól éltünk, amit ott adtak. Hát az nem volt olyan finom, kis csemegékre ritkán jutott lehetőség. Na, amikor elmentünk prédikálni a gyülekezetekbe, akkor mindig jól laktunk, azt nagyon szerettük. Prédikálni szeretünk, de jól lakni. És tanulok, egy kis pizza helyiséget tanulónak alakított a kis Árospatakon. Tanultam ott a tananyagot, és bejön egy teológus társam, egy szobatársam, másik évfolyamba jár, de egy szobában laktunk. Hoz egy gyümölcsös joghurtot, nagy gyümölcs darabok voltak benne, hát ezt mindenki szereti. Leteszi az asztalon, de ezt neked hoztam. Miért hoztam neked? Nem mond semmit, elindul kifele az ajtón. Nem mondom, Attila, hát én ezt nem érdemlem meg. Megfordult, rám mutat, azt mondja, ez a kegyelem. És kiment, rám csukta az ajtót. Nem érdemled meg, kegyelemből kapod. Tudod, milyen lehetőség ez a számunkra? És a szomszédod számára? És a munkatársad számára? És a gyermeked, az anyád, az apád számára? Tudod, milyen lehetőség ez? Hogy ingyen, kegyelemből kap Istentől valami olyat, ami maradandó és csodálatos. Nem úgy, mint a gyümölcsös joghurt, hogy elmúlik a hatása, meg az íze, hanem megmarad. Óriási lehetőséget nyitott nekünk Krisztusban Isten. De noha ingyen van a kegyelem, mégsem olcsó. Mégsem olcsó. Erre is elmondok egy példát. Amikor a békési református gyülekezetben szolgáltam, akkor karácsonykor mindig nagy ünnep volt. Jött a sok gyerek, megtelt a templom. Nem az ige miatt jöttek sajnos, hát kaptak azért igét is, de nem azért jöttek alapvetően, hanem a csomagért jöttek. Ott akkor már hetek óta mindenki lázba volt, bevásároltak az asszonyok, csomagolták a kis piros csomagba a csokoládét, a gyümölcsöket, és az ajándéktárgyakat, kisebb játékokat. És akkor az volt a szokás, hogy biztos más helyen is van ilyen, egy bizonyos időpontban véget ért az ige hirdetés, és akkor lehetett jönni a csomagokért. Aki ott volt gyermek, mindenki vihetett egy csomagot. Hát hosszú sor kigyózott a református nagy templomot, betöltötték ott a gyerekek, a szülők, jöttek a csomagokért, és nagyon örültek a gyerekek, nagyon szerették ezt a csomagosztást. Jött oda egy asszony, és volt ott vagy 3-4 gyerek körülötte, mindegyik kapott egy-egy csomagot, és azt mondja az asszony az egyik presbiternek, mert ott sokan segítettünk osztani, vagy 5-6-an osztottuk a sok csomagot, és volt egy hívő presbiter, de az nagyon komoly ébredési bácsi volt. Az alcsukon tért meg a nyárfák alatt. Elmesélte, én sose jártam ott, de ezt látom a szemeim előtt, hogy mentek oda mindig megtérni, akiket megérintett Isten igéje, mondja, hogy ott értem meg, jöttem haza a szovjet fogságból, halálosan fáradtam, gyere alcsútra, nehogy megyek, hagyjatok élni. Addig rángatták, míg el nem ment, ott megtért. Nagyon hálás volt ezért a rángatásért. Legyetek hálásak, ha valaki rángat benneteket. És akkor ott megtért, és végig az Úr élt a szívébe, de nagyon mélyen és nagy szeretettel gondolt mindig az Úr Jézus. Mondja ennek a hívő presbiternek az asszony, nekem otthon van még 5 gyerekem, adjon még 5 csomag. És annyit mondott, én hallottam így fél füllel, ez olyan, mint a kegyelem. Tetszik tudni, érte kell jönni, csak azt kap. Aki nem jön érte, nem kapja meg. Nem kell kifizetni, mi fizettük ki. De érte kell jönni. Ezért a kegyelemért érte kell menni. Nem úgy száll rád automatikusan. Jézus meghalt, érted? Egy pecsét a homlokodra és kész. Érte kell menni. Na, ilyen emberből van kevés, akinek kellene ez az ingyen kegyelem. És ezért szól Isten, lehet jönni. És ha jönnek ketten, ketten kapnak. Ha jönnek tízen, tizen kapnak. Ha jönnek százan, százan kapnak. Ha te is jössz, te is kapsz, de ha nem jössz, nem kapod meg ezt a kegyelmet. Nincs az Istennek öröme benned, és neked sincs örömöd a te Istenedben. Nem alakul ki ez a kegyelmi légkör kettőtök között, hanem az Isten ellensége maradsz. Ezért a kegyelemért olyan fajta kegyelem ez, hogy érte kell jönni. Tudjátok, amikor ez a kegyelem átvetja az embernek a szívét, lelkét, megérint minket az Úr, akkor ott isteni erők áradnak. Az Úr Jézust annak idején nagyon sokan vették körül, egy nagy tömegben ment ő előre, hogy egy beteg lányon segítsen, aki már aztán meg is halt. És ment oda, hogy feltámaszza a beteget. Meggyógyítsa a beteget, feltámaszza a halottat, és az emberek körülvették. Biztos, hogy jártunk már úgy, hogy akartunk felszállni egy buszra, vonatra, hogy bevásárolni, mentünk egy helyre, ahol akció volt, és az emberek nyomták egymást. Az Úr Jézus csodája nagy feltűnést keltett, és sok ember ért hozzá. És volt egy asszony, aki nagyon beteg volt már, 12 év volt a vérfolyásos asszony, sokat szenvedett az orvosoktól is, azt írja az Isten igéje. A betegségtől is, az orvosoktól. Minden vagyonát az orvosoknak adta, de nem tudtak rajta segíteni. Ez ma is így van. És azt mondta ez az asszony, hogy ha csak a ruhája szegélyé illetem is, én ezt megtapasztaltam. Én nem tudtam, hogy mit jelent a hívő élet, amikor én megtértem. Én a világból jöttem, Bibliát soha nem olvastam előtte. Nagymamám képes Bibliájából tudtam, hogy van a Bibliában Judit könyve. Amikor igazi Biblia volt a kezembe, keresgette, hol az a Judit könyv? Hát, miféle Bibliám volt? Nem tudtam még azt, hogy hát a protestáns fordításban nincsen, ebben a kánonban nincsen. És ilyen idétlen voltam és tudatlan voltam, és hallottam a prédikációkat egy héten át, és valami kicsi dolgot megértettem, egy kicsi dolgot. Azt értettem meg, hogy mi szerepe van Jézus Krisztusnak az én életemben és az Isten tervében. Addig nem értettem, hogy miért van Isten, jó, hiszek benne, örök életem van, miért szükség Jézus? És megértettem, hogy mi szükség van Jézus. Csak annyi történt, mintha ruhája szegélyét illettem volna meg. Nem kezdtem én ott dicsőíteni, nem kezdtem én róla prédikálni, Nem fogadtam teljes hittel a szívembe, elfogadtam, hogy meghalt az én bűnös életemet, és megköszöntem neki. És azt mondtam, uram, én veled akarok járni. Ennyi történt. Én még utána elmentem a kocsmába és berúgtam. De megérintettem a ruhája szegélyt. Tudjátok, mi történt? Mint egy szikra történt volna. Isteni erő áradt ki az Úr Jézusból. Az az asszony is megérintette az Úr Jézus. Azt mondja az Úr Jézus, ki érintett meg engem? Mondják a tanítványok, hát uram, milyen kérdés ez? Hát olyan tömeg nyomor van itt, alig kapunk levegőt, hogy ki érintett téged? Azt mondja az Úr Jézus, nem erre gondoltam. Vannak testi érintés. Amikor leülsz a padra, a templomba, az egy testi kontaktus. Amikor megveszed a Bibliádat, az egy testi kontaktus. Ez betű. Elolvasod, testi kontaktus. Elénekled az élet, énekeket, meghajtod a térdedet, ezek testi dolgok. De Jézus szellemben kell érinteni. A lelked legmélyén, a szíved teljességével kell érinteni. Akkor isteni erő kezdenek kell kiáradni. Ez nincs meg, akkor nincs isteni erő. A többiek csak a testükkel éltek, a vállukkal akarták őt megveregetni a vállát, megcsókolgatni a kezét, mint a pápának. Nem árad ki isteni erő. De amikor ez a lelki kapcsolat kialakult, isteni erő árad ki. És az az asszony akkor meggyógyult. És remegve ment oda. Szégyelte magát. Ez egy kis beteg nő volt. Egy kis görnyet, vérfolyásos asszony. És most engem lelepleztek. Én olyan csendbe szerettem volna, csak úgy éppen érinteni az Úr Jézus, hogy gyógyuljak meg, és már itt se vagyok, én csak levegő vagyok. És az Úr Jézus megtisztelte azzal, hogy bekerült a Bibliába. És azt mondja, nagy a te hitem. Így kell velem kapcsolatba kerülni. Nem úgy, mint ez a sokaság. Hát most nem vagyunk olyan sokan, de jó lenne így kapcsolatba kerülni. Legalább egy valaki közülünk. De legjobb lenne mindenki. Még én is. Míg prédikálok, szoktam mondani, nekem jobb, mint nektek. Mert én kétszer hallom az igét. Mikor mondom meg, mikor készülök is. Meg még hallom is a saját szavaimat, mert sokszor Isten nekem üzen a szószéken. Én azért szoktam néha sírni ige hirdetés közben, nem is gondoltam volna, hogy ilyen mély és szép az Isten igé. Amikor létrejön ez a szellemi kontaktus az Úr Jézussal, az Atya ilyen imádókat keres magának, akik lélekben és igazságban imádják az Atyát. Igazi imádókat keres. Nem olyanokat, akik a Garizim hegyére mennek, vagy nem olyanokat, akik Jeruzsálembe mennek, nem olyanokat, akik Tiszanagyfaluba vagy Szeghalomba mennek el, Isten nem baptistákat és reformátusokat keres, olyanokat keres, akik úgy mennek oda, mint az asszony. Hadd érítselek téged, Uram! És úgy szégyellem magam, hogy rád vagyok szorulva, de rád vagyok szorulva, nem tudott rajtam segíteni senki. Egy apa azt mondta, Lajos, mondjál nekem valamit, mert ha nem felakasztom magam, a telefonban mondta. Azt mondja, a lányomat elvittem a pszichiáterekhez, a pszichológusokhoz. És azt mondták, van egy kicsi remény, hogy a lányod megmeneküljön. És képzeld el, mikor legutóbb elmondta, mi van a lányomban, azt mondták az orvosok, itt nincs visszaút, vége van. Mi lesz a lányommal? Elveszett, az örökre tönkrement a lelke, mindig beteg lesz, mindig gyógyszereken él, elhagyott bennünket, a családját is. Elkezdtem mosolyogni, örülni. Mondom, Zoli, jön az Úr Jézus innentől. Hát ezt vártam már. Tudtam a folyamatot. Alig vártam, hogy letegyél az orvosokról. Nem is kellett volna hozzájuk menni. A pszichológusok olyanok, mint a hullaöltöztetők. A hullának nagyon szép ruhát tudnak adni. Felöltöztetik, de nem tudnak életet adni nekik. Jézus az életet. A pszichológus felöltözteti a lelkedet, egy kicsit megmaszírozza, de nincs vérkeringés, nincs szuszogás, nincs élet. Jézus ad a léleknek életet, egyedül senki más. Hozzá kell menni. Na mondom, most a földi pszichiáterek bedobták a törölközőt. Most jön az én Uram Jézus. Tudod te, mondtam neki, hogy kiről van szó. Vigyed oda a lányodat. Oda vitte. Ma szép családi életet él, megtért hívő életet él ez a testvér. Mert Jézus meggyógyította a lelkét. Az orvosok már nem tudták meggyógyítani. Érintkezni kell így az Úr Jézussal, és ez a kegyelem, ez igazi megoldás fogad. Lehet keresni, lehet próbálkozni itt is, ott is, amott is, de nem lesz a lelkednek megnyugvása. Lehet próbálkozni más vallásokban, lehet próbálkozni filozófiákban, lehet próbálkozni különféle lelki gyakorlatokban, rengeteg sok van. Rengeteg könyv szól erről, rengeteg egyház, vagy szekta, vagy csoport, vagy összejövetel, vagy egyesület, vagy alapítvány foglalkozik a testi-lelki egészséggel. Egy dolog meg fog maradni, akármilyen ma egészséges leszel, egy belső gyötrelem. De ez is Isten kegyelme. Hogy te máshol ne találj nyugalmat, csak Jézus Krisztusnál, mert nincs senki másban üdvösség. Mert nem is adatott az emberek között az ég alatt más név, amely által kellene nékünk megtartani. Nincs más. A kereszténység az egy szelíd vallás, de kizárólagos. Csak Jézus. Csak az Úr Jézus. Van egy film, amely bemutatja azoknak az életét, akik Angliából érkeztek az amerikai kontinensre, és ott megtelepedtek, létrehoztak településeket, és hoztak magukkal egy, azt hiszem, ír országból érkeztek, vagy Skóciából, nem vagyok benne egészen biztos, hoztak magukkal egy régi hagyomány Amerikában. Ez a hagyomány az volt, hogy a közösség tagjai közül valakit kiválasztottak sorshúzással, és az viszi el a többieknek a bűnét. Ezt bűnevőnek nevezték. Ennek a filmnek az a címe, az utolsó bűnevő. Ha láttátok, bólogatok. Nagyon tanulságos film. Jól van megcsinálva. És ennek a bűnevőnek az volt a feladata, hogy mikor meghalt valaki, akkor megkongatták a harangot. A bűnevő el kellett legyen szeparálva mindenkitől. Mert az a bűnöket hordozta, és csupa átkozott ember volt mások bűneitől, és befertőzte volna a többieket. Külön, mint egy remete, egy barlangba lakott. Meghallotta a kolompot, látta este, hogy megy a fény a temető felé, tudta, hogy eljött az ő ideje. Lement a völgybe, a temetőben, mikor hallották, hogy jön, mindenki hátat fordított. A halott ott volt középen, mindenki hátat fordított, mert nem szabad volt ránézni. Aki a bűnevővel szemkontaktus létesített, átkozott le. A sok bűnőt is lenyomja, leterhel. Ez ilyen szakadt ruhában megérkezik, és a bűnösnek, a halottnak a hasára rátettek kenyeret, meg valami kis eledelt italt, az jelképezte a bűneit. Jött a bűnevő, az nem kapott más ételt nagyon, csak amit az erdőbe szedett, meg ezeket, abból élt, hogy mások meghaltak, és jelképesen megette a bűneit annak az embernek. És akkor, mikor megette, akkor valamit mondott, még eltorzult arccal, rá nehezedett, úgymond annak a bűne, utána elszaladt, utána a temetési szertartást folytatták, befejezték. Volt egy kislány ebben a filmben, nem tudom, megtörtént-e, lehet megtörtént ez, el tudom képzelni, de ha nem történt meg, akkor is szép, mert jelképes. És volt egy kislány, akinek súlyos bűne volt, a kis húga azért halt meg, mert ő volt figyelmetlen. És nagyon gyötörte. Ez a belső lelki gyötrelem Isten kegyelméből, ott gyötörte az ő élet. Gyötrelem is lehet Istentől. És ez a kislány szeretett volna megszabadulni a bűneitől. Tudta, hogy bűnös. Tudta, hogy égeti a lelkét, a lelki ismeret, a vád, hogy nem volt figyelmes, nem hallgatott az anyjára, és meghalt a kishúga. Rettenetes gyötrelmek között élt, és felkereste a bűnevőt. Ránézett a temetésén, a nagymama temetésén, szemkontaktus létesített. A bűnevő ilyet meg, hogy a kislány most átkozott lett, mert ezek hittek ebben nagyon. És a kislány utána ment az erdőbe, a barlangba. A bűnevő elbújt, azt mondja, ne bújj el, vedd el a bűnömet. Azt mondta, nem lehet, csak ha meghalsz. De én már meghalok, hogyha nem veszed el. Azt mondja a bűnevő, veled kivétel teszek. Feküdj le, mint egy halott. Lefeküdt a kislány, elővette a motyóból a kis élelmiszert, a kis tatyójából. Hasára tette az eledelt. Jött a bűnevő, megette az eledelt, elment a bűnevő. Félre vonult egy szikla mögé. A kislány felkelt. Oda kiáltott meg. Nem változott semmi! Mit csináltál? Miért nem vetted el a bűnömet? Itt a gyötrelem továbbra a lelkembe. Miért nem vetted meg a bűnömet? Azt mondja, hogy bárcsak tudnám. Szóval hogy lehetne elvenni a bűnömet? Bárcsak tudnám. Ezt mondta a bűnelő. Nem tudja. Senki a belső lelki gyötrelemtől téged nem tud megszabadulni, szabadítani, csak Jézus Krisztus. És eljött egy vándor prédikátor, akit ezek a idegen kultusz hívők végül halálra vernek. De ezt nem érdekelte a halál. mert a hívőket nem érdekli a halál. A hívőket az élet érdekli. És ez a vándor prédikátor bizonyságot próbált tenni, elutasították, de a gyerekek elbújtak a bokorba, és kifigyelték, mit akar ez az idegen a patakparton, egy sátorba lakott. Az idegen megneszelte, hogy ott vannak a gyerekek, és hát becsapta őket, de hangosan imádkozott. És elkezdte magasztalni Istent hangosan. De úgy imádkozott, hogy közben prédikált, imádság közben. Szóval a gyerekek hallják az evangéliumot a prédikálásból, és el megmozdul valami a szívükbe. És majd a kislány ide kerül, ez elé az evangélista elé. Azt mondja, hogy nagy gondom van nekem, nagy bűnöm van. Mert a bűnevő nem tudott meggyógyítani. Szóval nem jó bűnevőhöz fordultál. Van egy másik. Gyere, beszélek neked róla. És a kislány felszabadult. És örömmel ment el a faluba, és újságolt el, hogy szabad vagyok. Nincs lelki ismeret, vádlás, nincs nyomás. Értitek? Megszabadultok attól a nyomástól és gyötrelemtől, amit a bűn okoz. Áldott legyen az Isten, aki az ő kezét ráterheli a ti lelki ismeretetekre. Nyomja nagyon benneteket, amíg fel nem sikoltotok, Uram segíts, abba pillanatban megszűnik ez a nyomás. Áldott legyen Isten, aki súlyt adott a bűnnek, és aki súlyt adott a Golgota áldásának is. Felszabadultak a lakosok, megtért a bűnevő is, ő lett a prédikátor, ő keresztelte meg a megtérőket után. Az egész faluban egy nagy ébredés bontakozott. Hát nem tudom, hogy igaz volt-e vagy sem, de azt tudom, aki meg tud egy embert szabadítani, az nem lehet egy másik Isten, csak az egyetlen igaz Isten, és az ő fia Jézus Krisztus. Kegyelem néktek és békesség. Istentől, ami atyántól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztus. Pál apostol addig mondta ezt, míg bele nem kopott a nyelve meg a foga. Kegyelem néktek és békesség az Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Nem azt mondta, a mi kultúránkban Krisztust hirdetjük, más kultúrákban pedig más Istent hirdetnek. Hát, őket is tiszteljük, őket is szeretjük. Tiszteljük és szeretjük őket Krisztushoz. Szeretjük őket. És Krisztust prédikáljuk neki. Mert nincs az ég alatt más név, amely által kellene nélkül megtartani. Testvérek, még azt szeretném elmondani, hogy nagyon sokszor a kegyelmet mi egy kicsit félre ismerjük, félre értékeljük a kegyelmet. Úgy gondoljuk, a kegyelem arra való, hogy lemossa a mi régi bűneinket, és aztán, mikor elkövetünk egy újabb bűnt, akkor megint lemosson rólunk egy adag réteget, egy adag bűnt, majd ez így megy mindig tovább, mintha a kegyelem csak visszafele tudna az időben munkálkodni, de ez nem így van. A kegyelemnek van egy csodálatos, előre irányuló hatása is. Hát ezt én neveztem el így, kicsit esetlen fogalom, de nem találtam ki jobbat. Nálam okosabbak biztos jobban tudnának fogalmazni. A kegyelem előre irányuló hatás. És erről olvastam ezt az alapigét, mert nagyon fontosnak tartom. Figyeljük csak meg! Megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, amely arra tanít minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságukat mértékletesen, igazán és szentül éljünk a jelen való világ. A kegyelem nem csak arra való, hogy a régi bűneinket eltörölje, hanem arra való, hogy amikor a bűn az ajtó előtt leselkedik és rám van vágyódása, akkor Istentől legyen nekem hatalmam elkerülni, mert egyébként nem lenne. A jövőbeli bűneimet elkerülhetem, amiket az ördög nekem betervezett. Milyen bűnökbe fogom én ezt a halat megsütni? Nézzük csak! Milyen helyet találok én ki neki majd? Ezt a bűnt, azt a bűnt. És jön ez a bűn, és leselkedik, és ránk van vágyódása. A bűn vágyik ránk. Az ördög vágyik a mi lelkünkre, akar minket, szeret bennünket. Kész megbocsátani a sátán, ha te az ő ellenségével, az Istennel békességet kötöttél. Azt mondja, megbocsátok, el van felejtve a múlt. Megbocsátom, hogy megtértél, megbocsátom, hogy imádkoztál, megbocsátom, hogy Bibliát olvastál. Csak gyere vissza hozzám. Csak kövesd el ezeket a bűnöket. Mire tanít bennünket az Isten kegyelme? Arra, hogy ne védkezzünk. Ha van közöttünk olyan, aki az elmúlt évben egy bűnt se követett el. Hát nem tudom, van-e, de ha van, köszönje meg Istennek. Köszönöm, Uram, hogy adtál nekem kegyelmet, hogy ne vétkezzek, mert nem tudok nem vétkezni. Figyeljétek meg, én magamon megfigyeltem, ti is figyeljétek meg. Ha felfúvalkodtok, ha saját magatokat jó színbe tüntetitek fel, Isten azt mondja, egy kicsit elzárom ezt a kegyelmi csapot. Csak egy percre. Nézd meg, mivé tudsz lenni egy perc alatt. Te magad mivé tudsz lenni. Rögtön kiózanít az eset. És azt mondod, Uram, bocsáss meg, hogy azt gondoltam, hogy én jó hívő vagyok. Hogy én jól ismerem a Bibliát. Hogy én jól prédikálok. Hogy én jól adakozok. Bocsáss meg, hogy ezt gondoltam. Minden a te kegyelmed. Ha egy forintot beteltek a persejbe, a te kegyelmedből van, mert ez én gonosz szívem nem adna semmit. Ha el tudok mondani egy bizonyságtételt egy vagonban a vonaton, az a te kegyelmed, Uram, mert nem tennék. Én félnék nagyon. Ha el tudok mondani egy igehirdetést, ha tudok a Bibliámból olvasni egy épp mondatot és megértem, a te véghetetlen, csodálatos Krisztusban megjelenő kegyelmednek köszönöm. Minden bűn, amit elkerülünk, Isten kegyelméből kerültük el. Dicsőség legyen Istennek az összes jó tetteitekért. Nem titeket dicsérlek, hanem a mennyei atyát és az ő fiát, a Jézus Krisztust, aki feljogosított bennünket, hogy szentül, igazán és fedhetetlenül éljünk a jelen való világ. Egyszer oda mentem egy ébredési emberhez, aki sok lelket vezetett az Úr Jézushoz. Mondom, Berényi József, hát sokan ismerik. Mondom, Józsi bácsinak könnyű, mert átélt egy ébredést. De nekünk nehéz, mert mi nem éltünk át egy ébredést. Azt mondja Józsi bácsi, nem azért könnyű nekem, mert átéltem egy ébredést. Az ébredés nem tart meg bennünket. Jézus Krisztus tart meg bennünket. Neked is jó, mert hiszed benne. Ha valamiért most nektek nehezedni nekünk volt, az, hogy ez a világ ma démonikusabb, mint az én időmben. És azt mondja Isten igéje, hogy éljünk az Isten megjelenő kegyelméből, úgy, hogy megtagadjuk a hitetlenséget, a világi kívánságokat, mértékletesen, igazán és szentül élünk a jelen való világ. Isten hatalmat adott nekünk arra, hogy mi mértékletesen, igazán és szentül éljünk a jelen való világ. Nekünk lehetőségünk van ebben a démonizált világban is. Nem tudsz úgy meghallgatni egy zenét, nem tudsz úgy megnézni egy tévéadást, nem tudsz úgy meghallgatni egy rádióadást, hogy ne szembesülj a gonoszsággal, az istentelenséggel, hogy ne lássál mesztelenséget, hogy ne halljál káromkodásokat, hogy ne halljál valami gonoszt, hogy ne kínálja fel az ördög a te lelkednek azt, amit ő kínál az ő kincséből. Minél inkább telik az idő, annál kifinomult módszereket talál az emberiség, hogy tudja mérgezni a saját lelkét, meg másoknak a lelkét. És Isten megjelenő kegyelme felhatalmaz bennünket arra, hogy a jelen való világon, nem 50 évvel ezelőtt, nem 100 évvel ezelőtt, ma élhetek szentül Isten kegyelméből, amely megjelent Jézus Krisztusban. Ha nem az elmúlt egy évben nem vétkeztél, hanem az elmúlt egy percben nem vétkeztél, mert nem volt rá időd, mert rám figyeltél, az is Isten kegyelme. Köszönöm, Uram, hogy eltelt egy perc úgy az életem, hogy nem vétkeztem. Régen nem volt ilyen. Egy perc sem, de most volt, tied a hála és a köszönet. Testvérek, azt mondja Pál apostol, hogy nem vagyok én Krisztus törvénye nélkül. Más helyen mondja, hogy már nem vagyunk a törvény alatt. De megjegyzi, hogy azért nehogy azt gondoljátok, hogy nincs törvény. Van törvény, a Jézus Krisztusban való törvény. Mi a különbség a kettő között? Azt tudom mondani, hogy úgy elméletileg semmi. A törvény is azt mondja, hogy ne lopj. Az Úr Jézus is azt mondja, hogy ne lopj. A törvény is azt mondja, ne paráználkodj. Az Úr Jézus is azt mondja. A törvény is azt mondja, hogy ne kívánd. Az Úr Jézus is azt mondja. Hát akkor, ha ugyanazt mondják, mi a különbség? Hát van egy óriási különbség a gyakorlatban. Hogy a törvény úgy követel tőled jóságot és szentséget, hogy nem segít hozzá. Nem segít hozzá. Én azt mondanám, gyerekemnek, nagy gyerekem, Most szeptember van, júniusra tanulj meg olvasni. Nem mehetsz. Minden 6 éves gyereknek szeptembertől júniusig meg kell tanulnia olvasni. Megértetted, fiam? Megértettem. Nem mehetsz. És akkor várnám az eredményt. Én meg ugyanúgy gagyogna, meg nem tudna semmit júniusban, mint szeptemberben, mert nem segítettem hozzá. Ha ilyen kegyetlen apa lennék, és mondjuk a feleségem jobb lenne, egyébként tényleg így van, már annyira nem vagyok kegyetlen apa, de a feleségem jobb nálam, ez biztos. Ha a feleségem azt mondaná, milyen kegyetlen ez a te apukád, kisfiam, én se tudtam vele beszélni, gyere, elviszlek egy tanítónénihez, hogy beiratlak az iskolába, vagy van itt a szomszédben egy nyugdíjas tanítónéni, az megtanít téged olvasni. Tanítónéni mivel kezd? Na, Mátyás fiam, most szeptemberben, júniusra meg kell tanulnod olvasni. Jaj, gondolja Mátyás fiam, ezt apukámtól már hallottam. De mondja a tanítónéni, gyere, megmutatom neked, hogy hogy néz ki az A betű. Szeretnél olvasni a plakátokat az utcán? A meghívót, ami a gyülekezetbe szól az evangelizációra, míg a testvéreid kibetűzik, te még nem tudod szeretni. Jaj, nagyon szeretném, na gyere, ez az A betű, ez a B, leírjuk, megtanulunk, értitek? Ugyanaz a követelmény, csak más a hozzáállás. Az egyik az követel, de nem segít hozzá. A másik követel, de hozzá segít. Ez a Krisztus törvény. A szabadság tökéletes törvény. Hozzá vagyunk segítve ahhoz, hogy el tudjuk végezni azt, amit Isten megkíván tőlünk, hogy szentül, igazán és fethetetlenül éljünk el jelen való világban, annál nagyobb gazemberség a részünkről, hogy ennek ellenére sem tesszük, mert tudjátok, milyenek vagyunk, iskolakerülők. Iskolakerülők vagyunk. És mikor azt mondja az Úr Jézus, hogy már a C betűnél tartunk, akkor azt kell mondjuk, hogy nem tudjuk, milyen a C betű. Hát hogy nem tudod? Hát ezt tudni kell. Hát kéne, Uram, de nem voltam ott, amikor tanítottad a C betűt. Iskola kerülő. Hát, jó, hogy azért van korrepetálás, meg van felzárkóztatás, ez is kegyelem. De az is kegyelem, hogyha oda járunk, akkor Isten képesít minket. Pál apostol azt mondja, én többet munkálkodtam egyedül, mint az összes többi apostol. Hű, de nagyképű ez a Pál. Igaz? Jó, beképzelt ember, még ő tanít minket alázatra. De rögtön hozzáteszi, és milyen jó, mert így biblikus, és így maradhatott a Bibliában. Jön a második fél mondat, de nem én, hanem az Istennek velem való kegyelme, öröme. Erre tanít engem Isten nagy örömmel, szívesen, hogy munkálkodjak, és bennem van egy gyár, és dolgozik. Az Isten iránti oldhatatlan szeretet, és az Isten szeretete iránt, ami dolgozik, és munkálkodik bennem, és nem is tudok elhallgatni. Ha kockákra várnának, akkor is prédikálni. Még a kövek is kiáltanak, mondja az Úr Jézus. Mert dolgozik bennünk valaki valami, és képesít minket arra, hogy szolgáljunk az Istennek szentül, igazán és fethetetlenül, és ha vétkezünk, van szószólónk az Atyánál, és ha nem vétkezünk, akkor is van szószólónk az Atyánál. És neki köszönhetjük azt is, ha megbocsáttattak a vétkeink, és azt is, hogyha elkerültük a bűnöt. Tudjátok, egy embernek háromféleképpen lehet szolgálni. Lehet neki egy rabszolgája. Mondja azt, hogy söpör fel az udvar, te rabszolga. Nem igen akarnak, elhallgass egy kicsit, jön két korbácsapár, felsöpör, söpör. A rabszolga így működik. Aztán lehet neki szolgálja. Na, söpör fel az udvart. Mennyit fizetsz érte? De ravasz szolga vagy. Na, adok egy garast. Na jó, azért felsöpör. És felsöpörheti az udvart a fia. Fiam, söpör fel az udvart. Igen, apám, felsöpör. Mondja az engedelmes fiam. Nem söpröm fel, apám, mondja az engedetlen fiam. Furcsa lenne az apa megkorbácsolná fiát, amiért nem söpri fel az udvart. Furcsa lenne azt mondaná, apám, fiam, adok egy garast, ha felsöpröd. Ugye az atya-fiú viszonyra nem ez jellemző, hogy ütjük, verjük a gyerekeinket, hogy nekünk valamit csináljanak, vagy kényszerítjük őket ingyen, és nem is fizetünk a gyermekeinknek, az apa-fiú viszonyba ez nagyon könnyen belefér. És a fiak, azok szívesen szolgálnak jó esetben az atyuknak. Isten újonnan szült bennünket, és nem rabszolgái vagyunk az Istennek. Nem is szolgái vagyunk, mint akik megérdemeljük a fizetséget, gyermekei vagyunk. És befogadott minket az örök hajlékokba. Árvák voltunk, de már van apánk. Halottak voltunk, de feltámadtunk. És Isten azt mondja, csak pici dolgot kér, csak olyan picit, ahhoz képest, amit ő tett. Tudjátok, ő felemelt egy olyan nagy keresztet. És azt mondja nekünk, te is vedd fel a magad keresztjét. Az olyan kicsike. Megy kirándulni a család a hegyekbe. Felveszek egy nagy puttonyt. Benne van a gyerekek vízadagja. Hát én 10 gyermeket nevelek. Nekünk sok étel, sok ital kell. Mind saját, egy asszonytól. Ezt mindig leszögezem, mert megkérdezik, hogy saját, saját. Egy asszonytól? Egy asszonytól. És sok mindent kell vinni. Váltóruhát, ha bepisíl. Pelenkát, ha bekakál. Meleg ruhát, ha hideg lesz. Esőkabátot, ha esni fog. Vizet, ha megszomjazik. Teját, ha nasít, hogyha megéhezik. Nagy puttony cipelek. Megyek fel a hegyre, most nyáron voltunk itt kirándulni. De mi a kicsiket is megterheljük ám. Az egy kis zacskó kekszet neked is fel kell vinni. De az nem ilyen nagy batyú, mint az enyém, hanem az jóval kisebb. Az rá van méretezve. Pici kis hátizsákozik a hátán, és boldog, hogy viheti, hogy ő is valamit visz a hátán. Hát az Úr Jézus így kér bennünket. Én felemelem a nagy keresztet, az egész világ átkát. Tőled olyan kicsikét kérek. De Isten fia vagy. De be vagy fogadva az Isten kegyelmét. Örök életed van. Hát sokat kérek ezért cserébe. Elhangzok a tizet. De miért kell kipréselni a pénzt a hívőkből? Mert hogy miért kell egy üzletbe kipréselni, azt értem. Ide a sok lóvét, gazdagodjak meg. Gyertek, itt ez a legjobb alsó nemű, ez a legjobb autó, amit én kínálok. A másiké az egy olcsó mosópor, nem ér semmit, de ez ér valamit. Ide a lóvét, azt értem. De a hívőkből miért kell kipréselni? Azt nem értem. Hogy miért nem adhatnék az Úrnak időt, energiát, pénzt, azt nem értem. Furcsa nekem. Annyit kaptam az Úrtól, hogy nekem meg se kottyan odaadni azt a kis tizedet, hát adnék ötödöt, vagy az egészet odaadnám, akkor is azt mondhatnám, Uram, semmit nem tudok törleszteni. Nem értem. Tudjátok, amit teszünk Krisztusért, az szépen megmutatja nekünk, hogy mennyit ér ő a számunkra. Adnának neked egy kiló cukrot, azt mondanák, 5800 forint. Nem kell a cukrod, egyed meg te, a szomszédboltban megkapom 200 forintért, vagy 180. Amennyit ér nekünk valami, annyit adunk érte. Ha nekünk Krisztus ér sokat, sokat fogunk érte adni. Ha ér keveset, keveset fogunk. Nem kell, hogy megszólaljál. Az egész gyülekezet látja, hogy mennyit ér neked Jézus Krisztus. De ha elmondod a szószéken, jaj, de sokat jelent nekem, az emberek fogják tudni. De persze. Én is ki tudnék fizetni szóban 10 millió forintot is egy kiló cukorért. De mikor oda kell tenni, akkor lemérjük, mennyit ér neked. Akkor meglátszik, hogy mennyit ér neked. És gondoljatok abba bele, hogy mi mennyit érhetünk neki, mikor az életét adta értünk. Elképesztő, nem? Azt mondta, itt egy összetölt, roncs, nyomorult, bűnös élet. Na ezért odaadom az én szent és tökéletes életem. Jó üzlet volt ez? Mi meglátjuk Isten tökéletes fiát, az ő szent életvitelét, szavait, tetteit. Nincs benne hiba, makulátlan szeplőtelen. Azt mondjuk, na az én összetört, nyomorult, bűnös életem, nem adom oda ezért a szent életét. Nem kell Jézus élete, a magam élete kell. Na ez a rossz üzlet. De milyen kegyelem, hogy Isten nem így gondolkodott. Odaadta a jót a rosszért. Mi a rosszat sem vagyunk képesek odaadni a jóért. Nincs jó üzleti érzékünk. Lelkileg semmiképpen. Olyan jó lenne odaadni. Uram, vidd ezt a rosszat, ezt a semmire kellő. Pár hete agyonlőtte magát egy volt kolléganőm. A férje vadászpuskájával szitává lőtte a fejét. Otthon a lakásukban, 4. emeleten. Az agyvelején minden szép fröccsent az egész szobában. Úgy szedték össze kiskanállal. Azt mondja a kollégám, hívő testvér, a nálunk a gyülekezet vezető, nem vádol a lelki ismeret, mert elmondtam Briginek az evangéliumot. de jobban kellett neki a halál, mint Jézus. Ez a baj vele. Inkább a halál, mint Jézus. Hát ha az Úrnak adom oda az életemet, nem ugyanaz történik? Hát a régi életnek vége van. Elmúlt, újjá lett minden. Hát én már nem lopok, nem hazudok, nem csalok, nem járok a kocsmába, nem járok a diszkóba. Átöltöztem, megváltozott az egész életem, nincs már meg a régi. Hát ha tehetjük az Isten kezébe az életünket, miért tesszük az ördögébe mégis? Mert rossz az üzleti érzékünk. Mert nem tudjuk még a magunk hasznát sem keresni. Inkább oda pörkölünk, na majd ha megölöm magammal, csiraphatok. Ez a bosszú, na nevezem aztán szép bosszúnak. Milyen jobban járt az a testvérnő, aki azt mondta, megtérek Jézushoz, és a dühöngő férjemhez hazamegyek. Igaz, néha megver még most is, de imádkozom érte. És látja, hogy már nem az a házi sárkány vagyok, aki régen. És elgondolkodik, nem egyből, majd eltelik egy év, két év, három év, négy év, és elgondolkodik. Hogy bírja ez? Kimunkálkodik ennek a szívében? És akkor elmondom neki, hogy Jézus, hát már elmondta. Még nem kell neki, de hát ha kell. De ez a testvérnő a jobb részt választotta. Az a volt kollégám meg a rosszabbat. Hát ha van jobb, miért választanánk a rosszabbat? És azzal szeretném befejezni, vége felé közeledve, remélem a két óra hosszába beleférek, mint így is, hogy a kegyelem az örök életet is ad. Tudjátok, milyen fegyver tény, hogy a kegyelem örök életet ad? Tudjátok, a muzulmánok miért merik felrobbantani magukat? Egyes bizonyos, szélsőségesen gondolkodó. Mert az ő hitük alapján, abban a pillanatban, amikor itt megszűnik a szíve dobogni, rögtön bekerül egy mennyei világba, mennyországba, és ott félmeztelen nők szolgálják fel nekik a legfinomabb ételek. Van egy jövőképük. Hát azt mondja, ezért megérő, durranok egyet, egy pillanat alatt vége van, és utána jobbat kapok. Megszégyenítenek bennünket ezek az istentelenek. Megszégyenítenek bennünket. A mi életünk egészen máshogy néz neki, ha tudnánk, hogy van örök élet, és ez mindig a szemeink előtt lenne. Egészen máshogy élnénk, és egészen máshogy halnánk meg. Egészen máshogy viszonyulnánk az élethez, és egészen máshogy viszonyulnánk a halálhoz, ha tudjuk, hogy Isten mit készített el nekünk. Nem szeretem, amikor azt mondják a testvérek, ilyen álalázat ez. Jaj, a jelenések könyve, az nehezen érthető, majd meg tudjuk oda át. Hát, ha oda kerülsz. A titkok az úréi, a kijelentett dolgok a miei. Azért adta Isten a Dániel könyvét, az Ezékiel könyvét, a jelenések könyvét, nem mondom, hogy én most ebből professzor vagyok, vagy bárki, nehéz, meg kell találni a kulcsait, de azért adta, hogy mondja Pál apostol a feltámadásról, hogy reménységetek legyen. Hogy most, ma kapjatok erőt abból, hogy mi vár rátok holnap. Meg akarom érteni ezeket a nehéz könyveket. Tudni akarom egész biztosan, hogy eljön értem az Úr Jézus. Hogy mit jelent az a gyöngykapu, mit jelentenek azok az aranyutcák, hogy mit jelent a 144 ezer, hogy mit jelent az, hogy pálmaágok vannak a kezükben, hogy fehér gyorsba van öltözve, mit jelent a sárga szín, a fekete szín az apokaliptikus lovasoknál. Tudni akarom, érdekel, mert Isten nem elrejtette, azok titkok, hanem kijelentette nekünk. És amikor ebből többet tudunk meg, felragyog a lelkünk, Uram, ezt készítetted nekem, ez vár rám. Ó, Uram, bocsáss meg, hogy ilyen sokra értékeltem a földi életem. Egyre jobban megértem, mennyivel gazdagabb a mennyei élet. Egyre inkább veszíti az értékét, az, ami eddig sokat jelentett nekem, de most már látom, hogy oly csekély. Mert a mennybe te nagyobbat készítettél nekem. Ha lenne 1000 forint a zsebedbe, és tudod, hogy otthon nincs több egy fillérrel sem, akkor te máshogy mész bevásárolni. Mintha van 1000 forint a zsebedbe, de tudod, hogy otthon még van 1000-szer ennyi a kispárnám alatt, a bankban meg még egyszer 1000-szer ennyi a bankszámlán. Te máshogy fogsz vásárolni. Ha tudod, hogy csak ez az egy életed van, nagyon-nagyon fogsz rá vigyázni. Te elveszíted. Ha tudod, hogy van örök életed, ez a földi élet lecsökken. Kérdezik tőlünk, hogy mertek 10 gyereket vállalni? Ilyen gazdasági válság, meg ilyen helyzetben. nem a földre rendezkedtünk be. Én nem itt akarok élni ezen a földön, és akkor majd meghalok, majd látom az unokáimat, azt megvigasztalódok. Engem az unokák nem vigasztalnak meg. Az vigasztal meg, ha mind a 10 gyermekemmel és a feleségemmel belépek azon a gyöngykapun, az megvigasztal. Én oda készülök, és oda készítem őket. Ezért élünk. És ha meghalunk, akkor ezért fogunk meghalni. Ha fiatalon, fiatalon, ha öregen, öregen, ha természetes halállal, természetes halállal, ha erőszakos halállal, erőszakos halállal, még az életem se drága, csak hogy futásomat elvégezzem. És meghalljam majd azt, hogy eltétetett nékem az igazságnak koronája, melyet megáld nékem az igaz bíró a manapon. Én ezért futok, engem más nem érdekel. Jöhet neki pénzzel, jöhet neki gazdasági válsággal, lehet ijeszgetni, lehet kecsegtetni. A hívő fittyet hány ezekre a dolgokra. Csináld meg, hogy a kövekből kenyerek legyenek. Nem csak kenyérrel él az ember. Leborulva imádjál engem. Csak az Urat, a te Istenedet imád. Nem lehetett Jézus megvesztegetni. Téged lehetett. Téged lehetett. És az utolsó gondolat, remélem nem tud, több nem jut eszembe, hogy tudjunk ennyire pihenni. Még egy drága ígéret és egy buzdítás. Tudom, nem azért, mert ismerlek benneteket, hanem ezt mindenki tudja. Mindannyiótok életében vannak most is harcok. Küzdelmek. Nehézségek. Betegségek. Fájdalmak és nyomorúság. Az ember így ezzel van körülvéve. A bűneset ott ez így van. Valakinek most talán egy kicsit könnyebb, valakinek talán egy kicsit nehezebb. Lehet valakinek nagyon nehéz. De hadd mondjam el azt, hogy megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden ember. Az a kegyelem elég ahhoz, hogy ebből a harcból győztesen kerüljünk ki. Elég. Isten kegyelme egy munkahelyi problémát, egy családi konfliktust, egy betegséget is át tud hidalni. Egy héttel ezelőtt, mint is egy hete, beszéltem egy prédikátorral, egy baptista prédikátorral. Elmondta, 7 éve küzd a halálos, rákos betegséggel. Egyik héten egy napot kell befeküdjön a kórházba, másik héten 3 napot. Most egy ilyen váltakozó kúrán van, kemoterápia. Nem tudja, mikor hal meg, melyik percben, pillanatban. Műtötték már többször. Sok fájdalma van, most éppen nem fáj semmi. De már volt és majd lesz is. 2 gyermekük van, a nagyfiú testi fogyatékos. Úgy húzza a fél oldalát, úgy jár, hogy számolom nézni, de hála az Úrnak elméje épp. 3 nyelvből van neki szakfordítói képesítése. Bármilyen hivatalos iratot 3 nyelven le tud fordítani ide-oda, tesz rá egy pecsétet, minden hivatal elfogadja. Ilyen értelmet adott neki az Úr. Van egy lányuk, a Siket néma. A felesége az teljesen egészséges. Bementek abba a családba, én ott ebédeltem múlt vasárnap. Bementek abba a családba, rátok ragyog az Isten szeretete és kegyelme. Nem érzitek azt, hogy itt betegek laknak. Azt érzitek, itt hívők laknak. Elmondja ez az apuka, ez az idős apuka, hogy tudod, voltam én már magyarok evangelistája, voltam a cigányok evangelistája, létrehoztam magyar gyülekezetet, cigány gyülekezetet, most a rákosok evangelistája. Befekszik mellém egy beteg, és mondom neki, tudod miért vagy én? Tudom, hogy megelőzzék a rákot. Mondták az orvosok, meg a család, hogy veszélyeztetett vagyok, de itt megelőzik a rákot. Nem, azt mondom, nem azért vagy itt. Azért vagy itt, mert rákos vagy. Olvastad, mi van kiírva? Onkológia. Tudod, mit jelent? Ide a halálos betegeket hozzá. Én is meg fogok halni, és te is. Nem beszél fél. De van a számodra egy csodálatos üzenet. És imádkozom vele. És ha itt le kell vetkőzni ezt a testet, ha most megragadod az ujjat, örökké fog tartani. És tudjátok, a rákos emberek gyülekeznek a mennybe. Mert meghalt rákosokból nem lehet gyülekezete. Cigányokból lehet, de meghalt rákosokból. Ez az ember nem földi szemmel méri, hogy nem lehet gyülekezetet alapítani. A megtérők nem fognak nekem adakozni. Nem így gondolok. A mennybe gyűjti a lelkeket és a kincseket is. A mennybe gyűjti. És azt érzed, hogy hívő van, hívőség van ott. Hithatják azt a gyülekezetet. A siketnéma lány eljár egy klubba, ahol siketnémák vannak, és elmutogatja nekik, hogy Jézus szereti őket. 7-8-an minden vasárnap összejárnak, együtt imádkoznak, így imádkoznak, mert nem tudnak beszélni. Értitek? Van egy másik, ez Erdélyben van, Szatmár Németiben. Van egy másik erdélyi testvér, annak a fia még beteget volt, azt tudott beszélni, értelmileg is egészséges volt, de a szekuritáta megmérgezte őket, és úgy született meg a gyerek, hogy tiszta roncs volt a teste. Tolószékbe volt kötve, hát üldözik a hívőket. Nem kell messzire nyúlni az időket. De egyébként ma is így van, csak lehet, hogy nem méreggel, hanem máshogy. És ment a kórházba, ez a fiú sokat járt. Azt mondta az apukája, az a kisgyerek hívő volt, mint én. Ez volt az egyházelnök Erdély. És azt mondja, megy a fiam, a háta mögött két öreg néni összesúgott. Jaj, szegény! Ültek a váróterembe. Jaj, szegény! Hátrafordult, azt hiszem, Efraimnak hívta? Nem Efraim volt elmény. Nem tudom, hogy sok hívta. Hátrafordult, elkezd mosolyogni. Hát ki a szegény? Hát miért mondják, hogy én szegény vagyok? Hát az én szívembe itt legyik az Úr Jézus, én tudom, hova megyek. Hát maguk a szegények, mert nem ismerik őt. És elkezdett neki bizonyság. Mindenre egyetlen egy megoldás van. Jézus Krisztus. Nincs más. Lehet, hogy kicsit papagáj módszernek hat, hogy mindig erről beszélünk, de miről beszélünk? Miről beszélünk? Ha van más lehetőség, kínáljátok fel. De nincs. Egyetlen egy lehetőség van. Az Isten kegyelme, amely megjelent Jézus Krisztusban, és amely a te mai problémádra is elégséges.